termékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretett testvérek, keressük és énekeljük 155. dicséretünket. 155. dicséretünket keressük ki és énekeljük. 155. dicséretünk így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Elfoglalva. Magasztaljuk tovább Urunkat énekmondással, alázatos és imádságos lélekkel, keresjük és énekeljük 164. dicséretünket. 164. dicséretünket keresjük és énekeljük. 164. dicséretünknek mind a három versét keresjük és énekeljük. 164. dicséretünk első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Thank you. aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. De aki megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. És segítségünk, mostani Isten tiszteletünk és egész életünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg, miképpen szól hozzánk, ami élő Urunk, élő igéje, vasárnap délelőtti órán, úgy, amint írva található az Királyok második könyvének 5. fejezetében, az első és azt követő versekben, a 19. verssel bezáródó szakaszban. Míg Urunk igéjét olvasom, az alázatos szívvel, figyelemmel, leülve hallgassátok meg. Királyok második könyvéből, az 5. fejezet első és azt követő verseiből, itt szól hozzánk Urunk szent igéje. Hámán az arámok királyának hadsereg parancsnoka nagyra becsült ember volt ura előtt és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr arámot. Ez a férfi erős viték volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtették, Izrael országából egy kislányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez: bárcsak eljuthatnam az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán megjelent ura előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta: menj csak el, én meg levelet küldök Izrael királyának. El is ment, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, amely így szólt: most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzá küldtem. Amikor Izrael királya felolvasta a levelet, megszaggatta ruháját, és ezt mondta: hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küld én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az az ember, és tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt: én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságából. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Habáná és Parpar, Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Szolgái azonban oda mentek, és így szóltak hozzá: atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz? Lement tehát, és megmerítkezett 7-szer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez. Bement, megállt előtte, és ezt mondta: most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. most azért fogadj el ajándékot szolgától. De ő így felelt. Az élő Úrra mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy nem fogadok el semmit. Bár unszolta, hogy fogadja el, ő hajthatatlan maradt. Akkor ezt mondta Naamán. Ha nem fogadod el, akkor viszont adas szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár összvér elbír, mert nem készít többé szolgád sem égő áldozatot, sem véres áldozatot más Istennek, csak az Úrnak. Csak azt az egy dolgot bocsássa meg az Úr a te szolgádnak, hogy amikor az én Uram bemegy Rimmón templomába, hogy ott leboruljon, és az én kezeimre támaszkodik, én is leborulhassak Rimmón templomában. Azt, hogy én leborulok Rimmón templomában, bocsássa meg az Úr a te szolgádnak. Ezt felelte, menj el békével. Amen. Kegyelemnek Szent Istene áldja és szentelje meg az igének hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Értek, feleljünk az ige szavára. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálaadással és dicséret mondással köszönjük, hogy erre a vasárnapra is felébredtettél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk most a te hajlékodban, és köszönjük azt, hogy ingyen kegyelmedből ajándékaiddal vársz itt bennünket. Légy áldott, Urunk, azért a jóságért, azért a szeretetért, amelyet naponta megtapasztalhatunk. Köszönjük, Urunk, a mögöttünk eltelt éjszakának csendjét, az éjszaka pihenését, és köszönjük, Urunk, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le ezen a mai napon is. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy van még szabad hozzánk. Nem elvett bennünket a te felséges színed előtt, de minden bűnünk, gyarlóságunk, esendőségünk ellenére megszólítasz minket, kegyelmeddel tanítasz, oltalmazó szereteteddel körülveszel. Légy áldott, Urunk, azért, hogy még tart a kegyelmi idő. És ebben a kegyelmi időben te szólalsz meg, most is, a te igéden keresztül, és életre, megtérésre hívsz bennünket. És Krisztus, te azt mondtad, ahol ketten vagy hárman a te nevedben együtt lesznek, te ott leszel. Szentelj meg most bennünket, a te áldott jelenléteddel, Urunk. Szentelj meg bennünket, a te igazságoddal, a te ígéd, az igazság. Add szent lelked világosságát, add szent lelked erejét, és szólj, mert hallja te szolgád. Amen. Igehirdetésre készülve 463. dicséretünket keressük és énekeljük. 463. dicséretünk első versét keressük és énekeljük. 463. dicséretünk első verse így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Igéje, melynek alapján a Szentlélek erejét kérve és várva. Urunk üzenetét hirdetni kívánok közöttetek, írva található a Királyok második könyvének 5. fejezetében, a 15. versben. A Királyok második könyvének 5. fejezetéből, a 15. versből így szól hozzánk, Urunk, Szent igéje. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez. Bement, megállt előtte, és ezt mondta. Most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Amen. Gyülekezet foglalja a helyét. Testvérek, egy csodálatosan szép leírással kezdődik ez a sokak által nagyon-nagyon jól ismert történet. Egy nagyon sikeres embert mutat be ez a leírás. Ez a nagyon sikeres ember, győztes hadvezér, az ország egyik, az egyik legnagyobb keleti ország, Arám országának egyik első embere, hadseregparancsnok. Mondhatnánk azt is, hogy a király után ég és föld ura. Nagyon szépen bemutatja ez a leírás ezt az embert, de ott van egy döbbenetes kétbetű szó. Ez a döbbenetes kétbetű szó pedig így hangzik, hogy de. Bélfokos. Óriási hatalma van, óriási ereje van, a környék összes országa attól rettek, hogy a Naamán hadsereget toboroz, és Naamán megtámadja az ő országát. A környék összes hadserege attól retteg, hogy Naamán lesz a hadvezér, de ez a rettegett és gazdag ember halálos beteg. Mindene megvan. Ami az akkori kor szerint megkapható, elérhető, mindent elért. Tűzhet ki maga elé nagyon sokfajta célt. Nagyon sok mindent le is igázott, sok mindenként fölött győzött, diadalmaskodott, de. Ez a szó, hogy de, olyan sokszor döbbenetes hatással hat egy-egy embernek az életére. Erős, hatalmas, örökké mozgó emberek, de betegek lettek. A kornak az egyik legrettegettebb betegsége támadja meg Naamánt, bélfoklos, leprás. Ma is vannak még országok, ahol halálos betegség, legyőzhetetlen betegség a lepra. Lehet, hogy csak egy apró pici fehér pont jelenik meg az ember testének valamelyik pontján a bőrén, aztán nagyon rövid idő múlva elkezd elevenen elruhadni. Az inai összehúzódnak, szemei kifeszülnek, képtelen lesz a mozgásra, aztán szépen, folyamatosan lerohad róla a bőr, az izom, meghal az ember. Lehet bármilyen hatalmas, lehet bármilyen óriási, lehet bármilyen rettegett, de a beteg, a betegséggel szemben az ember erőtlen és tehetetlen. Hány és hány betegsége van még a 21. század emberének is, amelyel szemben semmit nem tud tenni. Mióta kutatnak különböző betegségek ellenszerei ellen. És ott van a betegség, a betegséggel szemben nincs megállás. Lehet, hogy lehet lassítani a folyamatokat. Lehet, hogy bizonyos részeredményeket el lehet érni. De az ember nem tud győzni. Hát ott van ez az apró, kicsi szó. De. Bélpoklos. De. Beteg. De legyőzhetetlenül ott van a szenvedés, a gyötrelem, a testi-lelki próbatétel az életében. Az ember kétségbe esett. Ő, aki állandóan ott tudott állni az ő hadseregének az élén, aki sok száz és sok ezer embert tudott egyetlen szavával irányítani és vezérelni, most retteg. Retteg, mert egy olyan ellenséggel szemben áll, amely ellenséggel szemben nem véd sem kard, sem páncél, sem nyíl, semmifajta védőeszköz. Úgy tűnik, Naamánt legyőzték. Ő, aki félelmetes erő volt, a környező országok rettegtett tőle, most legyőzték. Akkor előáll egy általuk jelentéktelennek, semminek, és senkinek tartott ember. Szolga kislány. Egy olyan gyerek, akit elhúzolnak saját országából, előáll egy rabszolga, akit nem tekintenek másnak, csak lábon járó szerszámnak, akinek talán neve sincs, csak száma van, és azt mondja, én tudom, hogy van győzelem a betegség fölött. Én tudom, hogy van diadal még a legyőzhetetlennek tűnő betegség fölött is. Én tudom, mert onnan jöttem, ahol az élő Isten dolgozik. Onnan jöttem, ahol az élő Istent hirdetik. Engem onnan húzoltatok el, ott öltétek meg apámat és anyámat, hoztatok el engem rabszolgának, és tettetek névtelen senkivé, és lesz a nevem csak egy szám. Én tudom, hogy ott az élő Isten dolgozik. Én tudom, hogy ott az élő Isten munkálkodik. Tudom, hogy neki van hatalma minden és mindenki fölött. Hát csak eljutna én, Uram, Samáriába, prófétához, mondja ez a kislány. Ő, aki senki. Ő, aki egy leírt ember, akit egyetlen tolvonással kihúznak a leltárból. Előáll, azt mondja, bárcsak eljutna az én Uram, a próféta. Uram, a rettegett ember nem tudja rögtön levetkőzni, hogy kicsoda ő. Erre segítséget kér. Olyan természetes dolog ez. Olyan sokszor voltunk már betegek. És olyan sokszor voltunk már beteg emberrel. Mi az első reakciónk? Azonnal keressük az orvost. Második reakciónk? Nyúlunk a zsebünkbe és vettük ki a borítékot. Aztán ez a harmadik, a negyedik és az ötödik reakciónk is. Mert reménykedünk az emberben. Reménykedünk a tudásban, az emberi hatalomban, az emberi bölcsességben. Reménykedünk abban, hogy majd az ember, Naamán is, aki már hallott a győztes Istenről, mert azt mondja a kislány, hogy a samáriai próféta tud gyógyulást adni. Mert az élő Istennek a prófétája. Nem az élő Istenhez fordul Naamán, emberhez. Megy a királyhoz, segíts nekem, adj egy ajánló levelet, adok, vigyed, és viszi magával a hatalmából adódó lehetőségeket, a ruhákat, a pénzt, ki tudja hány társzekérrel indulnak el oda Izrael királyához. És viszi az ajánló levelet. Úgy is meg az én szolgámat, Naamánt. Fejük el ezt a diszonanciát. Arám, hányszor van harcban Izrael-lel? Talán ezt az izraeli királyt is már többször megalázta, meggyalázta Naamán, mint hadsereg parancsnok, és most tőle kérnek segítséget. Gyógyítsd meg az én szolgámat, Naamánt. És hogy milyen viszonyok uralkodnak Izraelben. Úgy gondolkodik, Isten választott népének a királya. Hát ki vagyok? Isten vagyok én, hogy győzni tudjak. Isten vagyok én, hogy életet adjak. Isten vagyok én, hogy segítsek. Hát ki vagyok én? Választott népének első embere, a király így gondolkodik. Mit tudok én tenni? Nem is csoda, hogy ítélet alatt van Izrael. Nem is csoda, hogy nincs előmenetel, hogy nincs békesség, hogy nincs rend. Minden a feje tetejére állt Izraelben. A gédia az, ami Izraelben van. Isten népe, Isten nélkül akar élni. Isten népe, Isten akarata megismerése nélkül éli minden napjait. Hát ki vagyok én? Sokszor szembesülni kell ezzel. Ki vagyok én? Sokszor találkoztunk már ilyen emberekkel, orvosokkal. Mit várnak tőle? Milyen rettenetes dolog meghallani egy-egy szerettünkről, amikor azt mondja az orvos, vége minden tudásnak, vége minden erőnek, én már semmit nem tudok tenni. Nekem már nincs hatalma, nekem már nincs erőm. Én már képtelen vagyok bármire is, nem megy. Ennyit van. Izrael királya kétségbe esett. Nézzük meg Isten emberét. Szentlent. Aki prófétaként él, aki Isten emberként szolgál, azt mondja, tudd meg, hogy van próféta Izraelben. És tudd meg, ha van prófét, akkor az Isten cselekszik is Izraelben. Tudd meg, hogy Istennek van hatalma küldjük ezt az embert. Izeus, Isten embere, nem riad meg semmiféle hatalomtól. Isten emberére sohasem jellemző az, hogy emberi hatalomtól féljen, hogy emberi hatalomtól rendüljön meg. Isten emberére sohasem jellemző az, hogy meghátráljon. Küld ide Naamánt, küld ide azt, aki már leigázott minket. Küld ide azt, akitől mindenki fél, akitől mindenki retteg. Küld ide, lássa meg, hogy van Isten Izraelben, hogy van proféta Izraelben. Isten igazi emberei sohasem a meghátrálás emberei. Akkor, amikor a király tehetetlen, amikor a király megszaggatja ruháit, akkor, amikor a király semmit nem tud tenni, akkor Isten embere hol? Isten embere cselekszik. Tudja meg, hogy van Isten Izraelben. Cselekszik Elizeus, úgy, hogy sincs előle. Feljön a házból. Nem ő a fontos. Csak üzen. Isten embere a szolgájának szól, menj ki, mondd meg neki, menj el a Jordánhoz, és mártózd meg 7-szer. Fürödj meg 7-szer. Isten ember előtt nem az a fontos, hogy őt lássák. Isten ember előtt nem az a fontos, hogy ő kicsoda. Isten ember előtt nem az a fontos, hogy előtte borulnak le, előtte hódolnak. Ki sem megy. Nem azért, mert lenézi Naamánt, mert tudja, nem én vagyok a fontos, hanem ő. Lássa meg az ő hatalmát. Ne engem Elizeust, az Isten emberét lásson. Lássa meg az ő hatalmát, akinek a kezében én csak eszköz vagyok. Lássa meg őt a hatalmast, ahogy a Nadi mondja, fényest a nagyszerűt. Az embere nem hátrál meg, csak tudja, mit kell tenni. És testvérek, Elizeus, aki tudja, mit kell tenni, nem a gyógyítás módját adja meg, hogy 7-szer kell belemártozni a vízbe. Mondhatott volna bármit. Itt egyetlen dolog a fontos. Naamán megteszi-e azt, amit Isten kér? Az a lényeges, hogy most ruhába vagy ruha nélkül, fürdőruhában, divatosan vagy hogyan, szoláriumozott bőrrel vagy hófehéren, vagy leprásan, hogy száll le a Jordán partján és hogy lép be a vízbe? Hanem az a fontos, hogy teszi azt, amit Isten kér. Ők csak meg a kemény szívű, Isten nélkül élő ember mit mond? Ugyan már. Én. Hát nekem a biztonságot jelenti a lovam. Nekem a biztonságot jelenti a páncélom. Nekem a biztonságot jelenti a kordom, a sisakom. De hogy szállok én le meg itt, ebbe a portészekbe? Azt tegye, ami nekem nem jó, de hogy akarom. De hogy szállok le? Hát ha ismersz? Ha már neve helyett. Ott lehet Isten. Milyen apróságokat, apró, pici dolgokat kért már tőled? Hogy teszem én meg? Nem már. Mit kér? Hogy gondolod? Dehogy? Apróságokat, kicsi dolgokat kér. Hát mi az ahhoz képest, amit elhoz magával a több tárgytekérnyi ruha, ezüst és ki tudja mennyi ajándéktárgy, az ajánlólevél a királytól? Mit mond Elizeus? Fürödj meg 7-szer a Jordánban. Nem is azt kéri, hogy dörzsöld át magad. Nem is azt kéri, hogy ilyen-olyan, amolyan szereket használ még ott a vízbe, hogy megtisztulj, nem. Csak merítkedd meg. Amán nem. Mint ahogy mi magunk sem. Naponta olyan kis, apró dolgokat kér tőlünk az Isten. Csak annyit. Tudj köszönni annak, akivel évek óta még köszönő viszontban sem vagy. Csak annyit, nyújtsd oda valakinek a kezed, aki a te segítségedet várja. Lehet, hogy csak annyit, ülj oda valakinek a beteg ágya mellé. Lehet, hogy annyit, adj neki kölcsön. Akkor is, ha nem számíthatsz rá, hogy visszaadják. Isten ilyen apró, kis dolgokat kér. Soha sem kér többet, mint azt mi meg tudnánk tenni. Soha sem kísér semmi több dologgal, mint amire mi képesek lennénk. És nem. Mennyivel jobb Damaszkus folyóvize, mennyivel tisztább az, ami ott folyik.
bármelyik is, kettőt is felsorol, bárhova mehetnék, hát ide jöjjek ebbe a pocsolyába. Ah. Akkor a hitetlen, de féltő szolgák azt mondják, Uram, hát ha sokkal nagyobb dolgot kér is megteszed, legalább egy próbát tégy. Figyelj már, hát itt kellene most tenned. Hát csak annyit, hogy leszállsz a lóról, annyit, hogy leveszed a páncélod, leveszed a kordod, leveszed a sisakod, leveszel mindent, ami a te biztonságodat jelenti, és belemégy a Jordán vizébe, és hétszer megmerítkezel. Nagyon jól körbe tudjuk mi bástyázni magunkat, biztonságot jelentő dolgainkat. Örülően fel tudjuk építeni saját életünket. Örülően meg tudunk tenni sok mindent saját biztonságunk, egészségünk és sok minden érdekében. Nem kér. Arra nem igen vagyunk fogékonyak. Isten Noámántól azt kéri, vedd le azt, ami a te biztonságodat jelenti. Szállj le a lóról, vedd le a páncélod, vedd le mindazt, ami véd, ami eltokor, mert alatta már rohadt, tedd le a kardod, amivel védekezel, és menj be a vízbe. Azt, amit én kérek. Akár így is mondhatnánk, szolgáltasd ki magad nekem, és tedd azt, amit én kérek. Akkor, amikor Naamán képes erre, amikor már nem dítelek a maga fénylő páncéljában, amikor már nem csillog ott oldalán a kard, amikor már nincs a biztonságot jelentő lóhátán, amikor egy a sok közül, a fürdőző emberek közül, már teszi azt, amit Isten kér, Naamán megtisztul. Eltűnnek a foltok, eltűnik a rothadás jele, és Naamánul azt írja az ige, olyan lett, mint a kisgyermek. És látjuk, nem csak kívülről, nem csak a bőre tisztul meg. Abban a pillanatban, amikor engedelmeskedik Istennek, a lelke is olyanná lesz, mint a gyermeké. A kettő nagyon-nagyon fontos. Nincs külön testi és lelki tisztulás. Jézus Krisztus sem így gyógyít. Hányszor, de hányszor halljuk, akkor, amikor ott áll betegeknél, mindegy, hogy vak, süket, leprás vagy béna. Mit mond Jézus? Bűneid megbocsátottak. Ékeid eltöröltettek. Menj haza. Először a lelkét gyógyítja meg, aztán a testét. Emlékezünk csak a bénára, akit odaengednek a megbontott tetőn keresztül. Bűneid megbocsátottak. Kenj fel, vedd az áradat és menj haza. Hogy vitatkoznak vele az ott lévők? Hogy mondják, hát mit teheted? Hogy bocsánhat meg bűnöket? Sokszor látjuk, aki betegség hozza egymás után a testi betegségeket. A lelki összetörtség hozza a testi összetörtséget. A test és a lélek egysége itt is csodálatosan látszik. Nem csak a teste tisztul meg Naamánnak, nem csak a bőre lesz olyan, mint a gyermeké, de a lelke is. Hogy tud odaállni ezzel a gyermeki lélekkel Naamán elé? Tudom, hogy csak Izraelben van Isten. Tudom, hogy csak itt van az Úr. A lelke gyermeki lélekként újjong. Archimédeszről mondják, amikor felfedezte a nagy felfedezését, kicsapott a fürdőkádból a víz, anya szült mesztelen ugrott ki a kádból, és rohant ki az utcára, és kiabálta, heuréka, heuréka, megtaláltam, megtaláltam, felfedeztem, felfedeztem, tudom most már. Hátos dolog, kimondani ezt, megtaláltam, heuréka. És ott van a lelkében ez az örvendezés. Tisztult, testében és lelkében meggyógyult Naamánnak. Tudom, hogy nincs máshol Isten, csak Izraelben. Tudom, hogy nincs máshol erő és nincs máshol hatalom, csak Izraelben. Mégis a következő lépésben Naamánnak akar hálás lenni. És nézzük csak meg. Azt a Naamánt, aki ki sem jön először a házból, ez a Naamán semmit nem fogad el. Nem jött ki a házból, de engem láss, Isten lásd. Ne engem láss, mert Isten a gyógyulást. És most is mindent elhárít. Azt mondja, minden az Istené. Isten ad a gyógyulást. Isten az, aki megtisztított testben és lélekben. És látjuk tovább, akkor, amikor Isten embere mindig a háttérben marad, sohasem riad meg, de ha kell, háttérből is mindent irányít, Isten embere rá tudja irányítani a figyelmét maximálisan az örökkévaló Istenre. Embere nem ijed meg. Ettől sem. Akkor, amikor látja Naamán a lélekben és testben meggyógyult ember, mi történt vele, akkor ki tudja. Nekem muszáj bemennem az áldozó halomhoz. De én csak színből áldozok ott. Nekem muszáj oda mennem, mert én vagyok a második ember, én vagyok a hadsereg parancsnok, muszáj, hogy ott álljak az én királyom mellett, de én innen viszem az áldozó halomhoz való földet. Én ennek az Úrnak akarok áldozni. Mindenfajta áldozattal. Én őt akarom követni. Színből muszáj mennem. De a szívem az Úré. Nem az Úré. Tisztult, gyermeki tisztaságban lévő Naamán ezzel az örvendezéssel tud élni. A gyermeki tisztaságban élő gyermek, Isten gyermeke ezzel az örvendezéssel tud élni. Az én Uramnak szolgálok. És nem akarok másnak szolgálni. Én neki akarom adni az életem. Vagy ki tudtad ezt már mondani? Én az én Uramnak szolgálok. Izrael első országgyülésében, a Sikemi országgyülésben ezt mondja ki Józsué. Én és az én házam nép az Urat szolgáljuk. Akkor, amikor ki tudta mondani Izrael, igen, az Urat szolgáljuk, akkor békesség, rend uralkodott egész Izraelben. Nem csak egy látszott békesség. Hisz az örökké való Isten mindig arra a békességre törekszik, amely békességet megteremtett a teremtésben, és arra a rendre törekszik, amely rendet adott a teremtésben ennek a világnak. Isten így akarja helyreállítani az egész világot. Mekkora békétlenség és mekkora rendetlenség van körülöttünk. Mekkora békétlenség és mekkora rendetlenség van bennünk. Miért? Mert nem tudtuk még kimondani. Az Urat szolgálom. Nem akarok másfelé szolgálni. Nem akarok más gyermeke lenni, más szolgája lenni. Én az Urat szolgálom. Nem véletlen, hogy ekkora békétlenség van ebben a világban. Egyáltalán nem véletlen, hogy így harcolnak, még 20 esztendővel a rendszerváltás után is az egyház intézmények ellen. Mert az egyház intézmények, legyen az öreg otthon, iskola, vagy bármilyen más jellegű intézmény, ezt a rendet és ezt a békességet hirdetik. És a békétlen és rendetlen embert lehet manipulálni. A békétlen és rendetlen embert lehet bárhova irányítani, lehet bárhova vinni. A békétlen és rendetlen emberrel azt lehet csinálni, amit akarnak. Nem véletlen dolog az, hogy 20 esztendővel a rendszerváltás után fehéren-feketén kimutatva lehet tartozni az egyház iskoláknak 4,7 milliárd forinttal. Mindenki elismeri, de mégsem adják. És nem lép határára, sodorják az összes oktatási intézményt. Nem véletlen tendencia, tudatos rombolás. És itt most már nem csak egyház iskolákról van szó, önkormányzat iskolákról is, ahol megszűnik a nevelés, ahol már nincs semmi más. Csak bejárnak, aztán már nem lehet fegyelmezni, aztán már nem lehet feleltetni, aztán már nem lehet semmit, de semmit elkövetni. Már bocsánatot kell kérni akkor is, hogyha egy tanár csúnyában néz rá a gyerekre. Hova lett a rend? Isten rendet teremtett. Békességet teremtett. Ott, ahol nincs, az isteni rend, és nincs az isteni békesség, ott anarchia van. Ott manipulálható emberek sorai vannak, ott pénzzel megvehető emberek sorai jönnek elő. Nem döbbenetes dolog. Állandóan azt lehetett hallani, hogy rosszabb lesz, minden rosszabb lesz. Igen. De azért február elején, meg április elején minden közalkalmazottnak oda kell adni 49 ezer forintot. Kilóra megvenni, mint a húst a henteboltban. Kilóra megvásárolni az embereket, a szavazatokat. Húsvétben megkapja mindenki a második emelt bért is. Egy hét múlva szavaz. Így lehet manipulálni. Így lehet a békétlenséget és a rendetlenséget hozni. Így lehet megvenni országokat, és semmivé tenni. A föld legaljára süllyeszteni. Azt az országot, ahol folyamatosan nőttek a Nobel-díjasok. Azt az országot, amely évszázadokon keresztül büszke lehetett a maga szürke állományára, maga tudására. Azt az országot el lehet süllyeszteni. Tönkreteszik az általános iskoláit, tönkreteszik a középiskoláit, tönkreteszik a felső oktatását, és céltalanul nőnek fel fiataljaink. Nem rettenetes dolog látni azt, hogy a felsőoktatásban végzett fiataloknak több mint 50%-a nem talál Magyarországon megélhetést. Nem tud elhelyezkedni. Nem ijesztő szembesülni ezzel. Nem egy tudatos rombolás. Ezek halálos bűnök. Ezek büntetendő cselekmények. Mindig van az országban mintegy 20%-nyi ember, aki most is azt mondja, igen, ez kell, és itt kell. És nem jutnak el odáig, ahova eljutott Naamán. Egy Isten van. És tényleg a rend, a békesség, a teremtő Isten, aki imádni való. És mert testvérek, már hitre jut. Látja azt, csak Isten ad megoldást. Csak Istennél van rend, békesség és jövő. Be kell mennem, Uram, az én királyommal a pogány Isten templomába, és ott áldoznom kell, de nem a szívemmel áldozok. Mert a szívem Izrael bővít földön elkészített. Utáron fogok áldozni. Mi tudod-e mondani? Uram, neked szolgálok. Uram, előtted borulok le. Uram, téged magasztallak, téged dicsőítelek, téged követlek, mert te a rend és a békesség istene vagy. És ezért küldted el a te egyszülöttedet az első karácsonyban, hogy ezt a rendet és ezt a békességet helyreállítsa. Ezért vállalt az egyszülött mindent, magután, hogy a te élete Amán életében. Amán rettegett, hatalmas hadvezér, de beteg. Ámán, gyermek ilyen megtisztult ember, el lehet jutni a halálos veszedelemből az élet urához. Senki előtt nincs lezárva a kapu. Isten nélkül halálos veszedelemben vagy. Lehet bárki, lehet bármekkora hatalmad, lehet gyermek vagy nyugdíjas. Az van az életedben. A betegség, a nyomorúság nem személy válogató. Lehet beteg. Te lehetsz nyomorult. Élhetsz Isten gyermeke. És a tied. És a döntést nem odázhatod el. A nem döntés is döntés. Mondhatod azt, hogy élek én úgy, mint eddig. Akkor is döntöttél, csak nem Isten mellett. Dönt kell mondani az Urat, vagy a sátája népe, mikor ott áll az ígéret földjén határában, azt mondja az Úr Mózesnek, és a népnek Mózesen keresztül. Elődbe adtam áldás vagy átkot, halált vagy életet. Azért vállalt az életet. Aki hallod most ezt az igét, hallod 2010. január 31-én Isten életre hívó szavát. Vállalt az életet. A életésünket felelve Urunk megszólító szavára üdenekként 251. dicséretünket keressük és énekeljük a 251. dicséret első versét. 251. dicséretünk első versét keressük és énekeljük. A 251. dicséret első verse így kezdődik. Meghódol lelkem, te néked, nagy felség. Az Úr Jézus Krisztusban. Adással köszönjük neked, hogy abból a nyomorúságból, amelyben mi magunk is vagyunk, bármilyen erősek, hatalmasak, félelmesek is legyünk, te ki tudsz emelni. Köszönjük, Urunk, hogy arra is hatalmad van, hogy el tudsz bennünket juttatni oda a te kegyelmed színe elé, hogy előtted tudjunk leborulni, és egyedül téged tudjunk imádni. Légy áldott azért, Urunk, és légy áldott azért, hogy most is letehetjük életünket a te kezedbe. Urunk, könyörgünk hozzád most azokért, akik a gyásznak terhét hordozzák. Különösképpen vedd körül azokat, akik az elmúlt héten álltak meg, szeretük ravatala mellett. Légy Uruk, légy őrizőjük. Töröld le szemeikről a könnyeket. Áld meg, Urunk, azokat, akikre az elkövetkezendő időkben vár az elválás. Légy támaszuk, oltalmazójuk, erőforrásuk. Áld meg, Urunk, azokat, akik elhunyt kedveseik emlékeznek. Vedd körül őket lelked hatalmával, kegyelmed erejével, és a felszakott sebeket te gyógyítsd, Urunk. Könyörgünk hozzád a betegekért. Akár otthonaikban, akár kórházi ágyakon szenvednek. Vedd körül őket hatalmaddal, Urunk, és áld meg látással az orvosokat, hogy beláthassák. Nem ők hozzák a gyógyulást. Ők eszközök a te kezedben, Urunk. Kegyelmet vegye körül a sátán köteleivel megkötözötteket. Te légy az, aki feloldozod, Urunk, ezeket a kötelékeket. Te légy szabadítója a megkötözötteknek. Áld meg gyülekezetünket. Adj, Urunk, most jó döntést, bölcs döntéseket az összeülő presbitériumnak. Így áld meg iskolánkat, öreg otthonunkat, áld meg a támogató szolgálatot, az étkeztetést, áld meg, Urunk, a gondozási központot. Fegyelmed, ha megnyit még ajtókat előttünk, adjon erőt ahhoz, hogy be tudjunk menni az ajtókon, amelyek megnyíltak, Urunk, kegyelmedből, és tudjuk elvégezni a ránk bízott feladatot. Örülő jóságod, hordozzon bennünket, Urunk, ebben a sok-sok sebből vérző nemzetben. Áld meg népünket határon innen és túl, áld meg testvér gyülekezeteinket fert a világban. Kegyelmed ereje, jósága, hordozza népünket, Urunk, ebben a sok-sok sebből vérző országban is. Add, Urunk, hogy nagyon sokan a te rendedet, a te békességedet tudják választani. Ne egyszerűen emberek pártokra szavazzanak, Urunk, hanem keressék azt a rendet, amelyet te hoztál, te teremtettél, Urunk. Kegyelmed legyen városunkkal, annak vezetőivel, vezetetjeivel, adj világos látást, Urunk, hogy akaratod szerint éljünk és cselekedjünk. Hát meg adj szent egyházadot, annak felelős őrállóit, adj lelked által jó döntéseket, adj erőt, Urunk, a küzdelmekben és a harcokban. Neked ereje vezessen és hordozzon bennünket napról napra, te utadon, te magad légy az út. Amen. Imádkozzuk együtt, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás alkalmát és lehetőségét hirdetem tudván azt jobb adni, mint venni. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket leülve. Szívvel jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján gyülekezetünkben Feke Dezsőné született Bernát Ilona asszony testvérünket 90 esztendős korában, és tegnap kísértük el utolsó földi útján édesanyámat, Nagy Kálmánné született Magyar Éva testvérünket életének 68. évében. Isten áldja meg a gyászoló családokat élő hittel, szent reménységgel. Legyen uruk és őriző pásztoruk az a győzedelmes Úr Jézus Krisztus, aki abban az országban él és uralkodik, ahol nem lesz többé könny és jaj kiáltás, és maga az Úr Jézus Krisztus törli le a mi szemeinkről könnyeket. Az emlékezés harangja szólt az elmúlt héten Fádár János testvérünk halálának 7. évfordulóján, Vajda Kálmán testvérünk halálának 8. évfordulóján, Gál Lajos testvérünk halálának 10. évfordulóján, ifjabb Szaladi István testvérünk halálának 2. évfordulóján, Lódi Imre testvérünk halálának 20. évfordulóján, és Pál Imre testvérünk halálának 1. évfordulóján. Akkor, amikor az emlékezésben sebek szakadnak föl, legyen a megsebzett szíveknek áldott és gyógyító orvosa, a halál fölött is győzedelmes, Úr Jézus Krisztus. Szeretett testvérek, hirdetem azt, hogy ma délután 3 órától szeretett vendégség lesz itt a gyülekezeti teremben. A Református Általános Iskola 5. osztálya ad szeretett vendégséggel egybekötött műsort, amelyben a gyülekezet tagjait és a szülőket köszöntik majd a gyermekek. Hirdetem azt, hogy holnap a szokott időben 7:30-tól a templomban tartjuk hétkező áhítatunkat, hívunk és várunk minden testvérünket. Csütörtökön délután 13:30-tól csigakészítésre hívjuk asszonytestvéreinket, ezt követi 3 órától a gyülekezeti biblióra, hívunk és várunk minden kedves testvérünket ezt az alkalmakra. Szeretett testvérek, mint azt már több alkalommal is hirdettem, mához egy hétre, február 7-én kezdjük el a konfirmációi előkészítést, amely pünkösd első napjáig tart. 7-es és annál idősebb ifjú testvéreinket hívjuk és várjuk a konfirmációi előkészítésre az előttünk álló vasárnap délelőttökre. Szeretett testvérek, hirdetem azt, hogy most Isten tiszteletünk után gyülekezetünk presbitériuma tartja soron következő ülését, melynek főbb napirendi pontjai a gyülekezet ezévi munkatervének elfogadása, az intézmények, így az általános iskola, az idős otthon és magának a gyülekezet költségvetésének az elfogadása és egyebek, amelyben több nagyon fontos témát kell megtárgyalni a presbitériumnak. Szeretett testvérek, engedtessék meg nekem, hogy magam és családom nevében megköszönjem gyülekezetünk tagjainak azt, hogy az elmúlt alkalmakkor, az elmúlt napokban, gyászunkban mellettünk álltak, és akár személyesen, akár telefonon, vagy SMS-en keresztül vigasztaló üzenetekkel erősítettek bennünket. És külön megköszönöm mindazoknak, akik a tegnapi végtisztesi tételen jelen voltak, hogy részvétükkel, jelenlétükkel is enyhítették kint a próbatételt, amely édesanyám elköltözésével jött a család életére. Isten áldja meg a részvétnyilvánítókat, Isten áldja meg a gyülekezet életét, és adjon nekünk erőt, hogy együtt elhordozhassuk azokat a terheket, amelyek napról napra vállainkra terhelődnek és nyomasztanak bennünket. Az Úr Jézus Krisztus legyen a gyülekezet őriző pásztora.
Amen.
Záró énekként keressük ki és énekeljük 89. zsoltárunkat. 89. zsoltárunkat keressük ki és énekeljük a 89. zsoltár szám szerint első, harmadik és hetedik versét. 89. zsoltárunkat keressük ki és énekeljük a 89. zsoltár szám szerinti első, harmadik és hetedik versét. A 89. zsoltár így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem.